17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Már 989 főt, köztük 892 magyar állampolgárt hoztak a kormány által indított mentesítő járatok Magyarországra a Közel-Keletről, és igény esetén a héten további gépeket fognak indítani, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott. Bár az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Fly Dubai és az Emirates most már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltetnek Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott. A Fly Dubai légitársaságtól béreltünk egy külön gépet, amely 166 utast hoz Magyarországra, és a hét további részében újra felajánljuk a Dubajban rekedt magyaroknak, hogy amennyiben vállalják a szervezett buszos utazást Maszkatba, Omán fővárosába, onnan mentesítő járattal haza tudjuk hozni őket. Egy ilyen járatunk biztosan közlekedik, és amennyiben igény lesz többre a hét folyamán, akkor még több mentesítő járatot is fogunk indítani, tette hozzá Szijjártó Péter. Földrengés volt a magyar-szlovák határon Moson-Magyaróvár közelében kedd délelőtt, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. 9 óra 2 perckor 3-as magnitudójú földrengés volt a magyar-szlovák határon Moson-Magyaróvártól mintegy 16 kilométerre északra. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem azt közölte, egyelőre nem jelentettek be károkat. Elindult az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelyet Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. A több mint egy hónapon át tartó ellenőrzési időszak során a közkedvelt húsvéti élelmiszerek mellett, mint a sonka, a torma, a tojás, a kalács, a zöldségek vagy az alkoholos italok, a tojásfestékek, az édes teasütemények, a baromfi takarmány, az élőnyúl árusítás és még a növény útlevelek vizsgálata is helyet kap. Az államtitkár kiemelte, hogy a tavaszi élelmiszerlánc ellenőrzés legfőbb célja változatlanul annak biztosítása, hogy húsvétkor is kizárólag biztonságos élelmiszerek kerüljenek a családok ünnepi asztalára. Ennek érdekében a hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kiskereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat, míg a hústermékek, kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A tavaszi szezonális vizsgálatok sorát a tojáscsomagolók ellenőrzése teszi még szélesebb körűvé. Nagyszabású kulturális program sorozat indul II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából márciusban magyarországi és határon túli helyszíneken, jelentette be a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány. A csaknem háromnegyed éven át tartó programsorozat célja, hogy bemutassa az élő Rákóczi hagyományokat, felidézze a vezérlő fejedelem életútját, a Rákóczi szabadságharc eseményeit, valamint a kuruc hagyományokat. Az esemény sorozat részeként várható országban, csak nem 30 hazai és határon túli helyszínen, mintegy 500 program valósul meg, amelyek között szerepelnek a fejedelem életét és történelmi jelentőségét bemutató kisfilmek, cikksorozat és kötet, tudományos konferencia, tablókiállítás, videópályázat, valamint rendhagyó történelem órák is. Március 27-én, II. Rákóczi Ferenc születésnapján mintegy 26 helyszínen rendeznek programokat Magyarország 19 vármegyéjében, valamint 7 határon túli településen, köztük Borsiban, Kassán, Beregszászon, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen és Óbecsen. A program kínálatban kézműves foglalkozások, táncházak, kiállítások, tárlatvezetések, történelmi séták és diákoknak szóló rendhagyó ének és zeneórák is szerepelnek. A biztonsági övek használatát ellenőrzi a rendőrség az újabb Roadpol akció keretében. Március 9-e és 15-e között tart a fokozott közúti ellenőrzés. Nyíregyháza számos pontján már hétfőn is megjelentek az egyenruhások. Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros és motorkerékpárral közlekedők bukósisak viselését ellenőrzik a rendőrök. A passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során a bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés fokát is csökkenteni lehet, hangsúlyozza a rendőrség. Az egyenruhások nem csak fix pontokon ellenőrzik a szabályok betartását, akár mozgó járműből is lecsaphatnak a szabálytalankodókra.
Az időjárásról.
Nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyol felhőzet és szaharai por is szűri a napsütést. Csapadék továbbra sem lesz. A déli szelet elsősorban a délalföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Hajnalra 0 plusz 6 fok közé a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Szerda délutánra 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, 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 igazat mondok arról.
Arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ma egy tudományos és morális szempontból is nagyon izgalmas témát boncolgatok, hiszen mindenki természetesnek veszi, hogy az életfeltételek folyamatosan változnak bolygónkon, és azt is, hogy fajok képződnek és halnak is ki, olykor tömegesen. Hozzáértők véleménye szerint mára már kihalt a Földön valaha élt fajok több mint 99%-a. Szinte szemünk láttára tűnt el például 1690-ben a dodó galamb, 1936-ban az erszényes farkas, 87-ben a pikkelyes torkú mohó, 2000-ben a pireneusi kőszálikecske, vagy 2022-ben a kardorrútok. De miként lehetne feltámasztani a már kihalt fajokat? Mik a feltámasztás elvi lehetőségei és korlátai? Milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba? Nos, ezekről beszélgetek mai vendégemmel, Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával.
Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasztanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pireneusi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban, Spanyolországban. Ez egy dőslény kőszáli kecske volt, pireneusi kőszáli kecske, amelyeket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő borsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis nőstényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amelyik kihalt, és sikerült feltámasztani, ilyen nincs.
Remélem, most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2025. április 7-én repítette világgá a hírt a Colossal Biosciences, feltámasztottuk az óriás farkast. Néhány héttel később már újjászületésről szóltak. Valójában azonban csak a farkas génszerkesztett változatát készítették el. De valóban fel lehet támasztani kihalt fajokat? A Jurassic Park film alapján sokan úgy vélik, igen. Ám Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzora szerint nem. Példaként a 2000-ben kihalt pireneusi kőszáli kecskét hozza, amelynek egyetlen feltámasztott példánya 3 évvel később mindössze 7 percet élt. A kihaltnak vélt fekete lábú görény 3 feltámasztott nőstény példánya közül pedig csak egynek születtek utódai. A professzor szerint jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, vagyis könnyebb a veszélyeztetett fajokat megóvni, mint feltámasztani.
4 milliárd évvel ezelőtt jött létre itt a Földön egyszer, és csak is egyszer. Ez a tudomány mai álláspontja. Azok az elképzelések, hogy valahonnan, máshonnan, esetleg valamelyik üstökösről keveredett ide, ezek abszolút nem bizonyítottak. Viszont mindenféle tudományos kísérletek azt jelzik, hogy a Földön voltak arra alkalmas körülmények, hogy itt alakuljon ki a Földön. A Föld miután 4,5 milliárd évvel ezelőtt megszületett, időzőjelbetéve, azóta folyamatosan változik. Az életkörülmények ennek megfelelően folyamatosan változnak. Ma azt becsülik a szakértők, hogy a Földön valaha élt összes faj több mint 99%-a már kihalt. Valahányszor hirtelen változnak a Földön az életkörülmények, annyiszor hal ki sok-sok faj rövid időn belül. Ezért van az, hogy a Földtől térett elmúlt 600 millió évében 5 tömeges kivalás történt. A megdöbbentő az egészben az, hogy most éljük meg a 6. tömeges kivalást, amely tömeges kivalásba az ember jócskán besegít. Az ember összesen csak körülbelül 200 ezer éves, ezek a tömeges kihalások pedig ezek az elmúlt 600 millió éven belül történtek. Tehát tulajdonképpen az ember az utolsó tömeges kihalás utáni nagyjából 200 ezer évben képződött, viszont időközben annyira elszaporodott és annyira megváltoztatta az életkörülményeket, amelyek nem hatnak kedvezően sok-sok faj életben maradásához. És hogyha természetesen halnak ki fajok, akkor az ember szomorkodik, és ezeket szeretné valahogy újra teremteni, szeretné őket valahogyan föltámasztani.
Ez valahol még érthető mondjuk a mostani élőlényeknél, de miért akar az ember föltámasztani egy olyan állatfajt, amelyen mondjuk a modern ember találkozott, és be is segített a kiveszésükbe, hogy ilyen a gyapjas mamut, a gyapjas orrszarvú, a barlangi medve, a kartfogó tigris, az óriás szarvas, vagy az óriás farkas. Egyáltalán föl lehet egy ilyen élőlényt támasztani?
Nem lehet föl támasztani. Tehát ezek csak lázámak. Amit a Stéber filmekben is láttunk, az is mind csak vágyálom. Semmi esély nincs arra, legjobb mostani tudomásunk szerint, hogy a régen kihalt állatok közül valamelyiknek is egyetlen példáját is meglássuk ezen a földön. Nincs erre lehetőség. Azok a dinoszauruszok, amelyek 66 millió évvel ezelőtt haltak ki, azoknak megmaradtak a csontjai, megmaradtak mindenféle megkövült maradványai. Ezeket meg lehet nézni, ezek ki vannak állítva sok-sok helyen. De hát ez 66 millió évvel ezelőtt élt, és a legősibb DNS maradványok, azok körülbelül csak 1,5 millió évesek. És az sem egyfajból származó DNS minta, hanem az egy koktél, sok-sok fajnak a DNS-e van benne együtt. Tehát az esély arra, hogy DNS, mint örökítő anyagot a 66 millió évvel, vagy még annál korábban is kinyerjünk, és azt valahogyan életre bírjuk, erre nincs esély.
És akkor akik azt mondják, hogy feltámasztották az óriás farkast, akkor ez így nem igaz?
Az sem igaz, az egy hangzatos, egy fellengős kijelentés volt, amit aztán a hozzáértő szakemberek azonnal megtámadtak, úgyhogy ők kételnek voltak az állításukat módosítani, és aztán utána most már nem azt mondják, hogy feltámasztották, hanem csak életre keltették, valahogyan visszahozták. De nem. Azok tulajdonképpen genetikailag módosított farkasok, amelyeket úgy módosítottak, hogy hasonlítanak a kihalt óriás farkasokra. Tehát tulajdonképpen ők azt csinálták, hogy az óriás farkas fogát, ami 13 ezer évvel ezelőtt volt, meg a koponyáját, azokból szedtek ki DNS-t, meghatározták a DNS-ben a bázispároknak a sorrendjét, úgy szoktuk mondani genetikailag, hogy megszekvenálták, és ezeket a szekvenciákat összehasonlították rokonfajoknak a szekvenciájával, jelesen a rókáival, aztán a farkaséval, egyáltalán a közeli rokonokért kutyáival, és akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen 14 génben van 20 olyan különbség, amelyikben az óriás farkas a mai farkastól, rókáktól, meg a rokonoktól különbözik. És akkor a génszerkesztés módszerével a farkas genetikai állományát úgy módosították, amelyikben ezt a bizonyos 14 génben ezt a 20 változást hozták létre. És miután voltak ilyen sejtek, amelyek még egyszer genetikailag módosított farkas sejtek, ezekből hozták vissza aztán azt a farkast, ami hasonlít az óriás farkasra, de az valójában egy genetikailag módosított farkas.
És egyébként életképesek lehetnek ezek hosszú távon, és mondjuk életképes utódokat is hozhatnak létre?
Hogy, de persze. 3 ilyen farkas született, Romulus, Remus, akiket Róma alapítói után neveztek el, és egy Kalézi nevű nőstény, tehát van 2 kan, meg van egy szuka. Ezeket lehetne minden tovább nélkül szaporítani, de ez nem fog megtörténni. Ezek egy óriási nagy területen, 3 méter magas kerítéssel vannak elkerítve a fiúkutyák. A nőstények a létéről semmit sem tudunk, pontosabban nem lehet tudni, hogy hol tartják, de akik elkészítették ezeket a genetikailag módosított kutyákat, ígérték, hogy sose fogják őket szaporítani. Na de hát viszont ezzel a módszerrel, tehát a gényszerkesztés módszerével bármely faj, bármely gényét lehet módosítani ott, ahol akarjuk, és ilyen fajta élőlények léteznek a Földön. A genetikusoknak ez egy bevett módszere, hogy tudnélik ezzel a génszerkesztés módszerével hoznak létre újfajta változatokat, amelyeket aztán szaporítanak, amelyeket aztán lehet tenyészteni tetszőleges mértékben.
Ugye így akarják életre kelteni a gyapjas mamutot, a tasmántigrist, a dodó madarat is. De akkor ezek nem igazán azok lesznek, amelyek kihaltak?
Persze, hogy nem. Ez egészen más. Tehát tulajdonképpen most azon dolgozik egy nagy csapat, hogy az elefánt genetikai állományát módosítják úgy, mint amilyen a gyapjas mamuté szokott volt lenni, és akkor ezt a módosított elefántot akarják majd valahogyan életre kelteni, annak a reményében, hogy az hasonlítani fog a gyapjas mamusra, de az lényegében megint csak egy genetikailag módosított elefánt lesz.
Arról beszéltünk, hogy nagyon sok faj kihalt. Nagyon sok olyan faj van, amelyeknek állatkertben halt meg az utolsó példánya. Akkor még nem volt arra lehetőség, hogy megpróbálják őket szaporítani, akár mesterséges módon?
Nem, akkor ilyen még lehetőség nem volt. Ezek csak a legújabb fejlemények, amiket kezdenek aztán utána alkalmazni. Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasszanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pirenausi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban, Spanyolországban. Ez egy nőstény kőszáli kecske volt, pirenausi kőszáli kecske, amelyeket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő borsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis nőstényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amelyik kihalt, és sikerül feltámasztani, ilyen nincs.
Tehát csak olyan faj van, amelyet klónoztak. Erre jó példa a klónozott béka Dolly, Sammy és társai Piraz.
Így van, de ezek nem kihalt fajok.
Igen.
Tehát tulajdonképpen az afrikai karmos békán kísérletezték ki az 1960-as években ezt a technikát. Sir John Gurdon, aki ezért Nobel-díjat is kapott 2012-ben, és ez a fajta megoldás, hogy tudnélik testi sejtek magjából kiindulva teremtsünk egy élőlényt, ez működik. Ez egy bevált módszer, amit nem csak arra használnak, hogy klónozzunk élőlényeket, tehát egyből készítsünk többet, egynek a másolatait készítsük el, hanem ezt másra is használják. Ez annyira működik ez a fajta megoldás, hogy már bárki klónozhatja a kedvenc házi állatát, a macskáját, a kutyáját, és hát a legismertebb példa az Barbara Streisand-dal történt meg, akinek elpusztult a kedvenc kis kutyája, akit Száminek hívtak, egész pontosan 2017-ben, de mielőtt elpusztult volna, dél-koreai céget kért meg arra, hogy a kedvenc kutyájának készítsék el a példányait. Lett is belőlük 2, ezeket úgy hívják, hogy Miss Scarlet, a másikat úgy hívják, hogy Miss Violet. Tulajdonképpen ezt bárki megteheti, akár melyik kedvenc jószágával. Ez a fajta technológia, megy lóval, megy macskával, kecskével, stb. Ez egy rutin, egy minden esetben ugyanaz történik, hogy egy testi sejtnek a magját ültetik be egy olyan petesejtbe, amelyiknek a magját kivették. Tehát készítenek egy úgynevezett mesterséges zigótát. És aztán, hogyha alkalmas módon kezelik ezt a mesterséges zigótát, akkor lehet belőle egy élőlény. Hozzá kell persze tenni, hogy ennek az egésznek a hatásfoka az rendkívül csekély. Elmondom például, hogy azt, amikor annak idején John Gurdon ezeket a nagyszerű kísérleteket végezte, akkor 726 mesterséges zigótából összesen csak 10-ből lett béka, amelyek közül csak 2 volt termékeny, 8 nem. Vagy például, amikor Dolit készítették, az első klónozott emlős volt, és született 1996-ban, akkor 277 mesterséges zigótából lett összesen csak 1 állat, ez volt persze Dolly.
És ott van Víja a fekete lábú görény esete is, hogy ott összesen 122 embriót ültettek vadászgörények mélyébe, és a 122-ből 2 utód született, de ott is elutasították a hímeket, tehát nem tudtak szaporulatot létrehozni.
Így van, tehát az is egy ilyen probléma, hogyha például valamelyik dinoszaurus sikerülne klónozni, akkor annak az összes utódja a genetikai értelemben ugyanaz, mint amelyikből kiindultunk, hogyha az lány volt, akkor az összes utódja lány, ha fiú volt, az összes utódja fiú, nincs partnere és nincs folytatás.
És erre nem találtak még megoldást?
Erre nincs megoldás.
Erre nincs megoldás.
Lehetne megoldás, hogyha ödmegtermékenyítő lenne, ami hát előfordul a gyíkoknál, meg alacsonyabb rendű országoknál, de öndösöknél ez nincs.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Odafenn egy felhőnővel lóg a lábunk, talán ott semmi sem idegen, lejövünk, két lelket megtalálunk, ránk feszül a figyelem, felnövünk, megtalál az álmunk, élünk gépiesen, ki tudja, hogy mit, miért csinálunk. Ó, kicsinyesen, honnan jövünk, hová megyünk, van-e élet feladat, kik vagyunk és kik leszünk, utánunk mi marad.
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az üzemanyagokra bevezetett, hétfő éjféltől érvényes védett ár mellett a kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékli, amelyek ezzel az uniós minimum szintre csökkennek. Továbbá megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, jelentette be Nagy Márton Facebook bejegyzésében. Az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek a nemzetközi olajárak. A negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezetett be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek. A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint, míg a dízel esetében 615 forint lehet literenként. A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védettár alatti áron történik. Földrengés volt a magyar-szlovák határon Moson-Magyaróvár közelében kedd délelőtt, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. 9 óra 2 perckor 3-as magnitudójú földrengés volt a magyar-szlovák határon Moson-Magyaróvártól mintegy 16 kilométerre északra. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem azt közölte, egyelőre nem jelentettek be károkat. Jelentős fejlesztés érkezik a Nyíregyházi Józsa András Takkórházba. Egy új generációs, nagy felbontású CT-készülék áll hamarosan szolgálatba. A modern berendezés gyorsabb és pontosabb diagnosztikát biztosít, miközben a sugárterhelés is alacsonyabb lesz a betegek számára. Ez a fejlesztés a térség betegellátásának minőségi előrelépését jelenti, és hosszú távon növeli a vizsgálati kapacitást és a betegbiztonságot. A betegellátás az átmeneti időszakban is folyamatos. Az új készülék telepítése és a régi berendezés leszerelése idején is biztosítják a zavartalan betegellátást. Ebben az időszakban egy modern, teljes értékű, mobil CT-egység áll a páciensek rendelkezésére, amely a sürgősségi betegellátó épület parkolójában kap helyet. Húsvéti tematikájú program sorozattal várja a látogatókat a Budapesti Néprajzi Múzeum március 28-án, a Hímes napon. Az egésznapos rendezvény részeként hagyomány és dizájn vásárral, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és családi programokkal készülnek. A program a tavaszi ünnepkör hagyományait kapcsolja össze az alkotás örömével. A vásár ingyenesen látogatható, a kiállításokra és programokra kedvezményes jeggyel lehet belépni. A nap részeként a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében Bach és a Népzene címmel rendeznek koncertet, amely a barokkzene és a magyar népzenei motívumok közötti kapcsolatokat mutatja be.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hunyd le a szemed, ha nem látszol. Lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Tőj át, ha tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még. Elég az őszinteség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség.
érzed, hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával arról, hogy miként lehetne feltámasztani a már kihalt fajokat, mik a feltámasztás elvi lehetőségei és korlátai, milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba. Mi a helyzet a terápiás klónozással?
A terápiás klónozás az is egy bevált és egy kitűnően működő megoldás. Ott pedig az történik, hogy valakinek a testi sejtjéből kivesznek egy magot, ezt a sejtmagot beültetik egy üres petesejtbe, üres, mert kitették az előzőleg az ő saját sejtmagját, készítenek egy ilyen mesterséges zigótát. Ezt a mesterséges zigótát rá lehet bírni arra, hogy kezdjen osztódni, és amikor egy egészen fiatal embrió, akkor a sejtjeit ki lehet belőle venni, azokból lehet készíteni egy sejtenyészetet. Ezeket a sejteket lehet szaporítani alkalmas közegben, és lehet belőlük bármennyit készíteni. A nagyszerű hír az, hogy ezek a sejtek, hogyha úgynevezett növekedési faktorral kezelik őket, akkor elkezdenek differenciálódni. Hogyha olyan növekedési faktorral kezelik őket, aminek alapján belőlük szívizomsejtek lesznek, akkor ki lehet pótolni az elveszett szívizomsejteket, és nincs kilökődési reakció, hiszen ezeknek a beültetett sejteknek a genetikai tartalma pontosan ugyanaz, mint azért a testi sejté, amelyikből kiindultunk. Ez a terápiás klónozás, ez működik, egy bökkenő van vele, hogy tudnélik, ez borzasztó költséges. Költséges azért, mert magasan képzett szakemberek szükségesek hozzá, akik ezeket a technikákat rutinszerűen végig tudják hajtani, és ez az egész folyamat egyébként is a különféle eszközök meg vegyszerek miatt ez meglehetősen költséges. De hogy működik, az mi sem mutatnál jobban, mint az, hogy aki ezt az egészet kidolgozta, őt úgy hívják, hogy Shida Yamanaka, aki egy japán származású nagyszerű kutató San Franciscóban dolgozik, ez egy Nobel-díjat kapott 2012-ben.
De mégis támadják ezt az egészet. Miért? Mert hogy az ember nem játszhat Istent?
Persze, hogy támadják, hiszen minden, ami szokatlan, az úgy szokott lenni, hogy először elutasítják. Minden, ami idegen, ami a bevett elképzelésünkkel ellentétes, azt az emberek szeretik elutasítani. De ez tulajdonképpen egy ilyen, mondhatnám, hogy beleszületett emberi tulajdonság. Persze, hogyha az ember utána gondol, akkor rájön, hogy hát ez egy értelmes dolog, ezt érdemes csinálni. Hát mondjak még egy további példát. Vannak olyan embertársaink, olyan asszonyok, akik azért meddők, mert hogy a petesejtjeiket nem tudják úgy felkészíteni, mint ahogy azt szeretnék. Ennek egyszerűen csak az oka, hogy az ő genetikai állományuk mindenféle felmenőikből leszármazóan, de őtőlük függetlenül olyan, hogy a petesejtjeik nincsenek normálisan felkészítve. Emiatt nekik nem is lehet gyerekük. De hogyha van egy petesejtje, amelyik megtermékenyült, amelyikből aztán sose lenne semmi, hogyha ennek a magját kiveszik, és beültetik egy olyan ember petesejtjébe, aminek a magját előzőleg kivették, készítenek egy mesterséges zigótát, ebből nagyszerű gyerekek születhetnek. Tehát, hogyha annak a megtermékenyült petesejtek a genetikai állományát megfelelő környezetbe teszik, ott meg tudja mutatni, hogy ő mire képes, és lehet belőle egy kis emberpalánta. Nos, az első ilyen 2016-ban született New Yorkban, és úgy hívják, hogy ez egy háromszülős gyermek. Háromszülős azért, mert a genetikai állománya három forrásból ered. Egyrészt a sejtmagban hordozza az édesanyja genetikai állományát, a sejtmagjában hordozza az édesapja genetikai állományát, viszont a citoplazmában lévő mitokondriumokban lévő DNS meg attól az asszonytól származik, aki adta a petesejtjét. Ennek a mitokondriális DNS-nek az aránya az összes DNS-hez képest, ez nagyjából 0,1%. De ez a technika működik, a második gyerek ezzel a háromszülős technikával Kievben született 2017-ben, aztán született 2019-ben Athénban, a negyedik 2023-ban Oxfordban, Angliában, és azóta ott már 7 további ilyen gyerek is született. Úgyhogy azoknak a családoknak, akiknek ezzel a háromszülős technikával tudtak segíteni a gyermekáldásban, azoknak ez egy igazi áldás. A technika azért is szokatlan, mert például amikor az első ilyen háromszülős gyereket elkezdték időzőjelben téve elkészíteni New Yorkban, akkor ezt nem tehették meg, mert George Bush ezt a technikát betiltotta. Azt mondta, hogy ez klónozás, pedig ennek semmi köze nincsen ahhoz. Úgyhogy ezt a manipulációt, ezt valahol Mexikóban végezték el, ahol a törvények megengedték, aztán visszamentek New Yorkba, és ott született ez a kis gyerek. Tehát valójában csak arról van szó, hogy ami új, attól szeretünk idegenkedni mindenféle indok nélkül.
De lehetnek egyébként hátulütők? Tehát ugye a klónozásnál is, Barbara Streisandnak a kutyáját is, hogyha nézzük, akkor nem teljesen ugyanolyak lettek a klónok. Tehát azért vannak különbségek.
Így van. A biológia az ilyen. Tehát az az állítás, hogy minden attól függ, hogy milyen a genetikai állománya, ez nem teljesen igaz. Gondoljunk csak abba, hogy ott vannak ezek a gyönyörű szép vörös, fekete, fehér, tarka macskák. Ezeknek majdnem mindegyike nőstény macska. 3000 közül egy, ami úgy néz ki, mint hogyha kangúr lenne, de valójában azok meddők. És ahány macska, annyiféle a mintázat. Tehát mindegyik vörös, fekete, fehér, tarka, de a mintázatuk mégis ahány, annyiféle. Amivel az látszik, hogy az, hogy milyen ez a bizonyos vörös, fekete, fehér, tarka mintázat, az nincsen genetikailag meghatározva. Ami persze abszolút nem meglepő, hiszen valamiféle környezetben élünk, mindenféle hatások is érnek bennünket. Szegény Barbara Streisand is csalódott abban, hogy tudnélik a két kis lány kutyája nem olyanok, mint amilyen az anyjuk szokott volt lenni.
És mi van azokkal a fennhangokkal, akik a természetes szelekciót hozzák föl, érnek? Ha az állatvilágot nézzük, akkor ott jelen van a természetes szelekció, tehát mindig a legerősebbek tudnak életben maradni.
Így van. Viszont van egy mesterséges szelekció is, amit az ember hajt végre.
Így van, erre gondoltam.
Mert hogy az ember mindig azokat válogatja ki, amelyek neki legjobban tetszenek. Az embernek van egy olyan nagyszerű tulajdonsága, hogy egy fajban benne lévő képességet szereti kibontani, és úgy alakítani, ahogy neki az megfelelő. Egy példát hagyd mondjak, csak egy igazán szemléletes, a vadkáposzta, ez egy közönséges gyomnövény, a mediterrán országokban bárki bele is botolhat, na hát ebből a vadkáposztából nemesítette ki az ember a karalábét, a brokkolit, a díszkáposztát, tehát a mesterséges szelekció az egy olyan fajta megoldás, amivel az ember azokat szaporítja tovább, amelyek neki tetszőek, amelyekből neki haszna lesz. És hát a génszerkesztés, meg a genetikailag módosított élőlények is tulajdonképpen ebbe a képbe illenek bele. A legtöbb genetikailag módosított élőlény, hogyha magára hagynánk a természetben, villámgyorsan kiszelektálódna, éppen úgy, mint ahogy a különféle haszonállatfajták, gondolok a tehenekre, gondolok a lovakra, stb. Ezek is mind mesterséges szelekciónak az eredményei, emberi gondoskodás, pátyolgatás nélkül a vad természetben ők kiurlanának.
És hogyha az embert nézzük, és a génmódosítást, mert egyre jobban fejlődik a technológia, és tudósok, rákkutatók azon dolgoznak, hogy a betegségeket vagy meg tudják előzni, vagy gyógyítható legyen, kezelhető legyen, és ugyanakkor itt van vele a párhuzam, hogy több mint 8 milliárdan vagyunk a Földön, tehát már így is túlnépesedés van. Tehát, hogy a génmódosítás, a génszerkesztés még mindig nagyon megosztja azért az emberiséget a Földön.
Pontosan így van. Ez is a világ legtermészetesebb dolga. Valakinek ez tetszik, valakinek ez nem tetszik. A valóság az, hogy hihetetlen hasznára van az embernek. Ha visszatérnénk azokba az állapotokba, amik az ipari forradalom előtt voltak, akkor a Föld népessége egy néhány százmillió szinte megmaradt volna. Gondolja, hogy lenne, aki erre vágyna. Az embernek az a nagyszerű képessége, hogy érdeklődik, szeret kipróbálni dolgokat, szeret olyan dolgokkal előállni, amelyekkel életben tud tartani Beethovent, életben tud tartani Karikó Katalinnak a nyomán nagyon sok embertársunkat, meg egyáltalán keres olyan fajta megoldásokat, amelyekkel szebbé, tartalmasabbá lehet tenni az életünket. Ez a világ legtermészetesebb dolga, semmi kivetnivaló nincs benne.
Nagyon picit visszatérnék még a kihalt fajoknak a feltámasztására. És ez nekem nagyon tetszett ez a kérdés, amit egy cikk feszegetett, hogy miért lenne jó az, ha megint lennének a Földön mondjuk gyapjas mamutok. Dinoszauruszok nem lehetnek, tehát ezt elmondta az elején, hogy az kizár dolog, hogy a dinoszauruszokat feltámasztják.
Érdekes.
Tehát, hogy miért lenne jó, hogyha megint találkozhatnánk gyapjas mamutokkal? Valaki azt állítja, hogy ezek az állatok segíthetnének javítani a Föld biológiai sokszínűségét. Mert hogy nem mutogatni akarják őket, hanem visszatelepíteni a sarkkörökre.
Igen, az ember egy olyan faj, amely sok-sok mindenre vevő, meg sok mindenre nem vevő. Azért lenne jó, hogyha lennének megint gyakros mamutok, mert lehetne őket mutogatni állatkertben. Lennének az emberek belépődíjat, adományozzának az emberek pénzöznek a feltartására.
Tehát magyarán ez csak pénz, haszon, anyagi érdek?
Többnyire igen, tehát ez érdekes lenne, az emberek elmennék és megnéznék, olyan, mint hogyha elmennek az emberek a cirkuszba és valamit megnéznek, de az a fajta elképzelés, hogy megjavítanák az élő környezetet valahol a sarkkörön túl, ezek naív elképzelések. Nincs semmiféle reális alapjuk. Aztán van még egy dolog, hogy tudnélik, ezek mind olyan borzasztó látványos megközelítések. Könnyű rá pénzt szerezni, könnyű elhitetni az emberekkel, hogy ilyet lehet csinálni. De az egészek tulajdonképpen nincs az égvilágon semmi alapja sem. Az emberek szeretnek science fiction-t olvasni, és ez itt teljesen rendben is van, a valóság, a realitás viszont egészen más.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy tudományos és morális szempontból is nagyon izgalmas témát boncolgattunk Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával. Méghozzá arról beszélgettünk, hogy fel lehet-e támasztani a már kihalt fajokat, mik ennek az elvi lehetőségei és korlátai, milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Változom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Utca van, megyek, mert a lelkem nyugtalan. Nem ugyanaz lesz az életem, csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemet újból. Közel az ég volt, ma élni kell.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Vajon lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőt várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek. Kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Felángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az hegyeken túlra veled. Elvakít a világ, és a fénybe megcsalt a szemed. Szépnek látszik, még játszik a képzeleted. Félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted. Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet. Egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek. Túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is, ha kell, majd újra visszatérek. Fölösleges hazudnom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy végbe sose érek, míg a szívem fogja leszek. Kérlek, adj még el.